reggeli személy.
Gáspár Kristóf politológus, jó reggelt kívánok, a Paradigma Intézet elemzője.
Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat is.
Két héttel ezelőtt hagytuk abba a beszélgetést, ami onnan indult, ugye, hogy Magyarországra visszatért a politika, tehát megint van miről beszélgetni, ez a legutóbbi fél évet jelenti egyébként, tehát friss fejleményről van szó. Másrészt pedig megpróbáltuk a hát most már ilyen óellenzéknek nevezett ellenzéki rész, meg a Tiszát föltérképezni. Azt hiszem, hogy a Fideszhez nem nagyon nyúltunk még, és a Tiszához se értünk el egészen. Közben mindenféle dolgok történtek az elmúlt napokban, úgyhogy ha nem haragszik, akkor először Csárdival kezdeném, aztán majd mondjuk a Tolna 2-es választókerülettel, hogy ott majd indul-e a Tisza januárban. Neked mindenféle apró dolgok vannak, amik talán az összképhez hozzájárulnak. Ez nem Tisza ügy, ez a Csárdi ügy, de azért elég, hát hogy mondjam, csak elég homokos vizes síkja a magyar politikának a Szabadít József Attilát ilyen csúnya dologba belekeverni. Ami a lényeg ugye, hogy a Csárdi annak kilépett az LMP-ből, azt mondta, hogy tudomására jutott, hogy Rogán Antallal egyeztetett az LMP vezetése, illetve hát gyakorlatilag, és most felejtettem el a leendő főpolgármesterre.
Vitézi Dávid.
Vitézi Dávid. Amire igazából reakció nem érkezett eddig. Ugye tegnap este óta már közölhették, honnan akarták, honnan nem közölték. Az ember arra gondol, hogy akkor talán mégis igaz. Mit szól hozzá?
Őszintén szólva, annyira nem lepett meg ez a történet, mármint az nyilván, hogy valaki kilép a pártból, de hogy még a frakcióból is kilép, ez, talán ez az inkább meglepőbb része. Azért az elmúlt hónapok, hogyha az LMP-re tekintünk, hogyha ezt egy ilyen önálló szervezetként meg pártként próbáljuk értelmezni, azért az elmúlt 10 év politikájának nyilván részesei voltak, indultak választásokon és be is jutottak a parlamentbe, vagy így, vagy úgy, akkor azért azt láttuk, hogy a pártnak a korábbi vezetői, Smuk Erzsébet, például Keresztes László Lóránt, akik szintén társelnökök voltak még pár évvel ezelőtt, ők szintén kiléptek, és nagyon nagyjából hasonló indokokra hivatkozva, hogy egyébként Ungár Péter és a Vitézi Dávidos projektjében van egy összejátszás közte, illetve a Fidesz között. És hogy mondjam, tehát a tények azért arról árulkodnak, hogy volt a Fidesznek egy főpolgármester jelöltje, Szent Krélekszenőnek hívták, aki több mint 2 hónapig kampányolt, mielőtt visszalépett volna, és több mint 2 hónap alatt egyetlen rossz sem mondott Vitézi Dávidról, ezt szerintem objektívan megnézhetjük, csak Karácsony Gergelyről beszélt, ami nyilván logikus, persze, csak hát felmerül az a kérdés, hogy akkor nem az volt az eredeti szándék, hogy Szent Krélekszenőt megpróbálják felépíteni, és amikor látják, hogy Szent Krélekszenőnek semmi esélye nincs, hogy beleszóljon ebbe a versenybe, mert Karácsony Gergely és Vitézi Dávid között fog eldőlni, akkor az utolsó pillanatban behúzzák a kéziféket gyakorlatilag, és visszaléptetik, ezzel esélyt teremtve Vitézi Dávidnak, aki aztán hát nagyon-nagyon szoros eredménnyel, de végülis nem tudta megnyerni ezt a főpolgármester választást. Úgyhogy szerintem itt egyelőre Ungár Péter tartozik értelemszerűen egy komolyabb magyarázattal. Ungár Pétertől egyelőre az augusztus nyilatkozatát tudjuk, amikor ő kijelentette, hogy ő nem tekinti saját magát, illetve a pártját az ellenzék részének. Na most az én ilyen egyszerű gondolkodásomban, hogyha a politikát ellenzék és kormányoldal között írjuk le, akkor ha valaki nem az ellenzék része, akkor értem szerint a kormányoldalnak lesz a része. Nyilván odáig azért meg nem mentek el, hogy nem tudom, az LMP-s képviselők beüljenek a kormánypárti padsorokba, de ezek után, hogy már frakciója se lesz az LMP-nek, ami ha nem is példa nélküli, de az, hogy a ciklus további részében tényleg nem fognak például frakciótámogatást kapni, például nem lesznek fizetett szakértőik, jogász, akik a parlamenti munkát tudnák segíteni. Ez azért nyilván egy komoly érvágás lehet egy pártnak. Kérdés az, hogy ez mennyire tekintető egy pártnak. Szerintem ez inkább már egy Ungár Péter projekt, és Ungár Péter környezetében lévő szövetségeseinek a projektje. Mindenfajta ellenerő már kilépett ebből a pártból. Hatházi Ákostól elkezdve a Szél Bernadetten át az előbb felsoroltakig, és talán Csárdi Antal, még hogyha nem is a legfajsúlyosabb politikus, de nyilván az egyetlen egyéni képviselője volt az LMP-nek, most már ő sem lesz Tiszaszot, és valószínűleg akkor ez így kicsit talán megpecsételheti az LMP-nek is a sorsát, hiszen azért felszólási lehetőségektől is esik el. Nem tudja megjeleníteni, hogy mit jelent az LMP ma Magyarországon. Valószínűleg 2026-tól már nem tekintetünk parlamenti pártként, sőt, én azt is megkockáztatom, hogy pártként sem az LMP-re. Látva a június 9-i eredményeiket, ahol 30 ezer ember gondolta azt, hogy az LMP-nek van jövője az Európai Parlamentben például csak.
Csak nagyon nehéz az embernek megérteni, hogy ennek az egésznek mi volt az értelme. Mert ugye Vitézi Dávid az egy találmány volt, amit az ő szempontjukból, erre föl lehetett építeni valamit, és tulajdonképpen ugye nagyon messze jutottak vele. De a párt ebből semmit nem profitált igazából, csak egy belső meghasonlást hozott, és utána elkezdtek szivárogni az emberek, ami, hát ha elmennek a frakciótagok, meg a párttagok, meg a vezetés, akkor nem maradott párt, tehát akkor már nincs mivel szórakozni. De ez miért lehetett cél?
Szerintem ez kicsit a Fidesz logikájából is eredeztethető, hogy a Fidesz is ugye azért vannak ott nagyon sokan a Fidesz mellett, akár a politikusok is, akik sok esetben nem is értettek egyet még korábbi években vagy évtizedekben Orbán Viktorral. Kósa Lajos még 2006-ban ugye azt mondta, hogy Orbán Viktor többet ne legyen miniszterelnök jelöltje a Fidesznek, egy nagyon csúfos második miniszterelnök jelölti vereségét követően. Schmidt Mária, Ungár Péter édesanyja ugye egyenesen szervezkedett Orbán Viktor ellenében még a 2000-es évek közepén, de amint látták, hogy van siker, van pénz ebben az egész projektben, akkor nyilván mindenki inkább a hallgatás politikáját választotta, és akkor azt mondta, hogy hát akkor megyünk együtt a nem is a lenini úton, de valamilyen fajta közös úton vonulnak tovább. És szerintem itt az LMP-nél is azért én nem elvitatva természetesen, hogy szép és jó elveket val mindenki, aki most azt mondja, hogy ő ebből az Ungár Péter féle politikából nem kér, de hát tegyük már fel azt a kérdést, hogyha egyébként Vitézi Dávid megnyerte volna ezt a főpolgármesteri választást, amire azért hát lássuk be, volt esély, nagyon picin múlott, hogy nem nyerte meg, akkor az LMP rengeteg pozícióhoz jutott volna, LMP-sek sorai, rengeteg emberük tudott volna például a főpolgármesteri hivatalba bemenni, ott munkát kapni, és hát a politikának van egy ilyen zsákmányszerző logikája, nyilván, hogyha zsákmányom nekem van, akkor lehet, hogy még egy kicsit nehezebben lenyelhető pirulát is könnyebben le tudok nyelni. Szerintem egyszerűen az van, hogy ha az LMP-ből indulunk ki, akkor az LMP-nek ez nem volt egy sikeres projektje értelemszerűen, de hogyha kicsit tágabb képet nézzünk, amiről beszélt Csárdi Antal is például, akkor azt mondhatjuk, hogy ez nem az LMP-nek volt a projektje. Az LMP ebben, hát bocsánat kifejezésre, de egy hasznos hülye volt a Fidesz számára, mert Karácsony Gergely megbuktatására használták fel az LMP-t gyakorlatilag, és az LMP-vel nem volt olyan szándék, és az LMP-nek vagy Ungár Péternek sincs olyan szándéka, hogy pártszerű működés fenntartson a jövőben. Miért van az egyébként, hogy a fővárosi frakciójukban nem szerepel az LMP szó például, pedig három képviselőből Vitézi Dávid mellett ugye kettő LMP-s is bent.
LMP Podmalicki, nem? LM Podmalicki.
Hát persze, igen, de nem ezen lesz a hangsúly, hanem inkább azon, hogy ez a Vitézi Dávidnak a frakciója. Teljesen mindegy, hogy mi lesz a neve, de nem az LMP frakció. És szerintem ez azért egy súlyos, tehát ez a pártszerű működésnek egy ilyen olyan eróziója már, ami azt mondatja, hogy pártként nem lehet tekinteni erre a szervezetre, meg ezekre a szereplőkre. Ez egyre inkább egy egyszemélyes projekté válik Ungár Péter szemében, akinek nyilván gazdasági érdeke és politikai érdeke is van. Lehet, hogy a Fidesz-szel való elköteleződése vagy alkujának köszönhetően, ezt nem tudjuk továbbra sem, erről nincsen bizonyítékunk, csak a tények vannak, hogy hát mintha valami együttműködés az lett volna itt a szereplők között, az biztos.
Tehát Ungár kvázi beáldozta a pártját Vitézi érdekében, hogy megvalósítsa a Fidesznek az egy projektjét. Na mi, hát elég érdekes dolog, mert egyébként mit fog csinálni? Az az ember, aki 10 vagy 10 nem tudom hány évig ott ült, és felelt azért a pártért, indult legutóbb, azt mondta, hogy elnök akarok lenni ennek a pártnak, csak azért, hogy tönkre tegyem.
Ugye van egy olyan felfogás is, és Ungár Péter környékéről azért elég sokat lehet hallani, hogy ő a politikáért szeret politizálni. Nem meg akar gazdagodni a politikából, vagy nem a politikából akar megélni, neki ez már megoldódott a saját magánéletében, meg a családi hátterének köszönhetően, hanem ő ezt egy játéknak tekinti. És valószínűleg kevés az olyan politikus ma Magyarországon, aki játéknak tekinti a politikát, mert hogy nincsen tulajdonképpen vesztenivalója ezzel. A saját hitelessége marad gyakorlatilag az egyetlen, amit elveszíthet, hogyha ezt elveszítette, lehet, hogy elveszítette már, ezt legkésőbb 2026-ban biztosan meg fogjuk tudni. Illetve az maradt, hogy ő akkor kicsit önmegvalósítani szeretne. Azért ő éli az aranyifjaknak az életét, persze most már lehet azt mondani, hogy lassan 15 éve itt a párt környékén mozgott különböző szerepekbe, de hát még mindig egy 30-as éve elején levő fiatalemberről van szó, aki egyszerűen szeretne valamit valamilyen formában csinálni. Korábban azt gondolta, hogy zöld politikával és szociálpolitikával kell foglalkozni, aztán azt gondolta, hogy Vitézi Dáviddal kell foglalkozni, most nem tudom, hogy mit gondol, hogy mivel kell foglalkozni, de szerintem egyébként baromi jól érzi magát a saját bőrében. Az, hogy a környezetében mindenki mást azt elidegenített magától, az egyszerűen csak annyit mutat, hogy ebben a pártban valószínűleg nem lesz jövő, de mert ne lehetne akár egy Ungár Péter nevével fémjelzett párt is, akár az LMP-t megváltoztatva. Szerintem Ungár Péter egy nagyon, nagyon érdekes és ilyen egyedi figura minden szempontból, de az biztos, hogy most neki, az ő válaszára várunk, hogy akkor most mi történik itt az LMP-ben, mert hogy voltak, vannak, és lehet, hogy még lesznek is szavazói. Szerintem az ő irányukba felelősséggel tartozik Ungár Péter minden bizonnyal. Azért több tízezer ember azt gondolta, hogy az LMP-re van szükség, és a Vitézi Dávid projektben is azért ők voltak egy hitelesítő szereplő ebben a szempontból, úgyhogy szerintem itt elsősorban nála pattog a labda, hogyha fogalmazhatok így.
Itt van Vitézi Dávid, hogy aki folyamatosan azt állította, hogy semmi köze nem volt ahhoz, nem is tudta, hogy a Fidesz vissza fogja vonni a saját jelöltjét, és ezzel őt hozza a helyzetbe, kvázi azzal biztatva a fideszeseket, hogy szavazzanak akkor át és ő rá. Most mit mondhat? Lehet, hogy ebből az egészből pénzzel, valami új projekttel, mit tudom én mivel, Ungár Péter jár jobban, Vitézi meg rosszabbul? Már úgy értem, hogy azzal, hogy a Csárdi elmondta ezt a történetet.
Akár az is lehetséges. Szerintem Vitézi Dávidnak egy célja volt most ezen a mostani választáson, és következő időszakban is, hogy főpolgármester szeretne lenni. Ez most nem sikerült, 2029-re készül, ez teljesen jól látszik. De ami miatt nem sikerült, az szerintem pontosan ez a történet volt. Mert hogyha Karácsony Gergelynek nem is azt mondom, hogy a legjobb kampánya volt, szerintem ezt talán még a Karácsony Gergely sem állítja, hogy ez a legjobb kampánya volt életében, főleg nem mondjuk a 2019-es kampányával összehasonlítva, de egy olyan pontja volt, amiben szerintem objektívan kijelenthetjük, hogy komoly csapásokat mért Vitézi Dávidra, az az, hogy Vitézi Dávid folyamatosan hárította magától ezeket a nagyon politikai kérdéseket. Mégis a saját szavazóiról azt tudjuk, hogy fővárosi általában magasan edukált, a politika iránt komoly elkötelezettsége rendelkező politikát fogyasztó emberekről van szó, akik azért választ vártak arra, hogy jó, rendben van, Fidesz, Ungár, stb., de Vitézi Dávid, mondj valamit. Tehát, hogy a saját szakpolitikusi hitelességed, az nem elég, kellett volna egy politikai mondás. Vitézi Dávid nem tette meg, folyamatosan hárított ebben a kérdéskörben, és folyamatosan terepet adott magának, főleg azzal, hogy hát végül is Szent Király Alexander visszalépett az ő javára. Szóval innentől kezdve egyszerűen Vitézi Dávid nem hiszem, hogy ki fog tudni kerekedni ebből az egész most a Fidesz jelöltje, vagy nem a Fidesz jelöltje. Lehet, hogy megpróbál a következő időszakban, sőt ebben a ciklusban is valamennyire Fidesztől eltérő álláspontot képviselni, de hát a nap végén ismételten ott lesz Karácsony Gergely, és minden más politikai szereplő is elmondhatja, hogy ja, igen, lehet, hogy ez a Fidesztől egy eltérő álláspont szakpolitikai szinten, de egyébként politikai szinten ugyanaz az érdek. Vitézi Dávid szeretné a Fidesz is, hogy ő legyen a főpolgármester. Szerintem Vitézi Dávidnak jót tenne, hogyha egy kicsit politikusabb lenne ebből a szempontból, csak a politikusságát azt talán egy kicsit a saját szavazó irányába képviselje, ne csak a Fideszes szavazók irányába, mert lehet, hogy Fideszes szavazók is szavaztak rá, de azért többségében ellenzéki szavazók szavazták meg Vitézi Dávidot is a mostani pozíciójába. Szerintem az ő irányokba tartozik felelősséggel, és megint ez a felelősség kérdése, hogy hát Vitézi Dávidnak kellene mondani valamit, mint Ungár Péternek is kellene mondani valamit, más szinten kell értelmezni őket természetesen. Vitézi Dávid nem pártpolitikus, de ugyanakkor pedig ő van ennek az egésznek a keresztmetszetében. Róla szólt ez az egész történet. Nem az Ungár Péterről, nem a Rogán Antalról szólt, ő volt az alanya ennek az egész összefonódásnak. Ő miért nem tud egyszer kiállni és elmondani, hogy hát itt valami történt, és lehet, hogy őt átverték. Akár ezt is mondhatja, hogy őt átverték, csak az meg nyilván a saját politikusi képességeit roncsolja, hogy egy átverhető politikust azt ki akarna megválasztani bármire is.
Szakpolitikus akar lenni most már, tehát ott meg mindegy. De hát olyan, mondjam, a Tiszapárt is kiállt mellette. Na most a Tiszapártnak vissza kell vonni ezt a támogatást, ha ez igaz lesz ez a történet, mert hát ez nagyon csúnyán néz ki. Úgyhogy azért mondom, hogy Vitézy nagyon rosszul járhat ebben az egész ügyben, ha hiteltelennek és hazugnak fogják találni.
Egy szerencse van, hogy 5 év múlva lesz legközelebb önkormányzati választással Vitézy el szeretné indulni, és azért a választói emlékezet az kellően rövid. Nyilván majd lesznek emberek, akik fogják emlékeztetni a választópolgárokat erre a történetre. Meg hát ki tudja, mi fog addig még történni az országgyűlési választás, azért meg itt van előttünk 1,5 év múlva, de az egészen biztos, hogy rövid távon biztosan kellene kezelni ezt a problémát, mert ez egy spirál gyakorlatilag, amely, hogyha bekerül, akkor egy negatív irányba indul el, amiből végképp nagyon nehéz lesz visszamászni, és végképp azt a típusú hitelességet újra felépíteni, amit egyszer szakpolitikusként már sikerült, politikai vezetőként meg nem sikerült neki, és szerintem ez a ütemváltás, amit nem érzett meg a Vitézy Dávid. Erre kéne szerintem most, hogyha nem akarok én itt tanácsot adni természetesen senkinek sem, de szakpolitikusból nagyon nehéz politikai vezetővé válni. Kevés példa is volt szerintem a Magyarországon az utóbbi évtizedekben. Nem lehetetlen természetesen, csak az egy olyan típus ütemérzék kell, egy ütemváltás kell, egy olyan típusú felelősségvállalás, egy új típusú felelősségvállalás, ami egyelőre Vitézy Dávidnak szerintem egyáltalán nem látszott, és ezzel magyarázható szerintem egyértelműen az ő bukása, mármint az önkormányzati választáson, és az, hogy egyébként az elmúlt hetekben sem tudott ő érdemben válaszolni erre, sokkal inkább el van foglalva azzal, hogy ő Lázár Jánossal vitatkozik, és ezzel próbálja saját magát emelni értelemszerűen, de az ellenzéki közeget, az ő szavazóinak a döntő többségét érdekli természetesen, hogy mit csinál Lázár Jánossal, csak még abban érdekelni, hogyha saját házatáján is egy kicsit söprögetne.
Nézzük akkor a Tiszát. A Tiszának majd januárban lesz egy lehetősége a Tolna 2-es választókerületben elindulni. Egy sajnálatos haláleset következtében, ugye a Fidesz egyik képviselője meghalt, és megüresedett egy hely. Na most ez egy nagyon fideszes körzet. Tehát ott nyerni a Tiszának is bármennyire árad, meg bármennyire is fölfutott most, azt mondják, hogy szinte lehetetlen. Beszéltem egy-két politológussal a műsorban, és az egyikkel azt mondta, hogy lehetetlen. Lehet fölmutatni szép eredményt, 20%-ot, 25-öt, talán még 30-at is. És akkor lehet azt mondani a híveknek, hogy lám, ilyen helyen is hoztunk egy nagyon jelentős dolgot, csak a hívek. Ugye nem ezt szoktak. Nem szép részeredményekhez, hanem győzelmekhez. Itt vagyunk, megduzzadtunk, nagyok vagyunk, azonosak vagyunk most már támogatottságban a Fidesszel, vagy majdnem, és tovább, és tovább. Ráadásul egy embert beültetni a parlamentbe, hát az nem olyan nagy történet, mert nem sokat lehet vele kezdeni. Szóval itt van egy kihívás a Tisza előtt, hogy akkor csináljon valamit, ami a politikai térbe tartozik. Kell, van dolga itt most?
Na ez az, amit majd a politikai vezető Magyar Péternek kell politikai döntést meghoznia, hogy szerinte van-e dolga. Ami az én részem, vagy amire én elemzőként tudok foglalkozni vele, az, hogy ez egy óriási próbatétel szerintem egészen bizonyosan. Nagyon-nagyon nehéz szerintem ebben a mostani kihívásban jó választ adni, mert én azt gondolom, hogy legitim mondás lehet az elindulás is, legitim mondás lehet az is, hogy nem indul el a Tisza. Szerintem mind a kettő mellett elég sok ér szól, és én is az utóbbi napokban nagyon sok kollégámmal beszéltem, nagyon sok közönkutatóval beszéltem, nagyon sok emberrel beszéltem, aki esetleg rendelkezik ott helyi tapasztalattal Tolna megyében, és hát mindenki azt mondta nekem, hogy hát ez itt a Fidesz számára egy nagyon könnyű terep, mindenki más számára egyszerűen megugorhatatlan kihívás. Szerintem ennek két része van, az egyik az egyértelműen az, amiről sokkal kevesebbet szoktunk beszélni, mert egy kampányban általában arról beszélünk, hogy milyen a jelölt, milyen az üzenet, hogyan van felépítve az egész történet, de a valóságban azért az van, hogy a másik része a logisztika, a sokkal unalmasabbnak tűnő logisztika, az viszont sokkal fontosabb egy kampányban, egy mozgósításnál, főleg akkor, amikor nincs egy országos kampány, nincsen ott Orbán Viktor meg Magyar Péter, hogy elmondhassa, hogy most itt az ország megmentése a cél, úgyhogy menjen el mindenki szavazni, egyetlen darab vármegyének egyetlen darab választókerületében lesz csak választás, és egy olyan választókerületben, ahol egyébként a választókerületben élők 53%-a 3000 főnél alacsonyabb lélekszámú településen él. Ezek kis falvak, a többség, a jelentős része zsákfalvak. A logisztikai szempontból ez megugorhatatlan kívás minden ellenzéki párt, az óellenzék vagy az új ellenzék számára is, egyszerűen nem tudnak elérni ennyi helyre. A legnagyobb település Dombóvár 14 ezer lakossal, a másik legnagyobb Bonyhád 10 ezer lakossal, tehát hogy nincs egy igazi központja ennek a választókerületnek. Ha valaki a térképet megnézi, ráadásul egy kifli formája is van ennek a választókerületnek, tehát hogy könnyebb átmenni egy másik megyén keresztül a választókerület egyik részéből a másikba. Nagyon-nagyon nehéz. De ugyanakkor való igaz, hogy vannak érvek amellett. Ha Tisza nem indul el, akkor szerintem könnyen mondhatják azt, hogy gyáva Magyar Péter, mert tessék, itt van idén márciusban vagy február-márciusban elkezdte a történetét, és az első próbatételtől rögtön elugrik, mert ő azt gondolja, hogy ő neki itt nincsen keresni valója.
A DK viszont biztosan ott lesz, és akkor egy újabb érv, hogy fiúk, nagy volt a szátok, hol vagytok?
És szerintem nem csak a DK, az összes többi ellenzéki párt is ott lesz. Ha én az összes többi ellenzéki párt lennék, biztos, hogy elindulnék ezen a választáson. Miért? Azért, mert az eljelentéktelenedés az, amivel most küzdenek ezek a pártok, de meg kell mutatniuk, hogy ők vannak, és ők helyben ott vannak, nekik van több évtizedes tapasztalatuk adott esetben, az MSZP-nek biztosan, de más pártoknak is azért legalább egy évtizedes tapasztalata van. Indultak már el ebben a választókeretben. Nem értek el sose jó eredményt, de mégis van egy helyi szervezetük, amit a Tisza nem tud felmutatni. Bocsánat. És szerintem itt igazából a Tisza számára egy nagyon nehéz helyzet az, hogy ha elindulnak, akkor viszont jó eséllyel egy vereséggel kell számolniuk, és azután ismételten szerintem megtörheti azt a momentumot, azt a felívelő momentumot, ami igazából jellemző a pártra.
Csak nyugodtan így. Sokan mondták, hogy tulajdonképpen az év végéig kell időt adni a Tiszának, hogy összeszedje magát, nem a Tiszának pontosabban, hanem a menedzsmentnek, a vezetésnek. Mások azt mondták, hogy azért ősszel kéne, hogy történjen valami. Tehát olyan különösebben nem történik semmi. Ami történik, az meg a Fidesz jóvoltából van, mondjuk egy strasbourgi zsebigazítás, abból kiinduló, hát részint kicsit gusztustalan a dolog, részint meg nagyon komikus. Hát ez egész olyan, mintha sok-sok hiába való próbálkozás után, hogy karcolást essenek, vagy ejtsenek Magyar Péteren, végre valaki itt a homlokára csapott, és azt mondta, hogy na de hát megigazította a farkát, hát ebből fölépítünk valamit, és akkor szegények fölépítettek valamit, ami hát úgy dőlt rá a fejükre, ahogy volt, mint a minden eddigi is, és ő két-három ilyen vicces mondattal el tudta intézni az egészet, igaza volt, bele se ment. Szóval, és akkor így arra gondoltam, hogy 2010-ben elindultak ezek a fiúk, ilyen polgári dumával, ilyen polgári társadalom, polgári értékre, nyakkendő, és akkor egy szép ívet írtak le a Schlitzig. Hát azért ez, hogy mondjam, nem fölfelé, hanem kicsit lefelé ívelt.
Abszolút ez van, és szerintem ez valamennyire azért azt is lehet mondani, hogy hát az elmúlt években már láttunk erre tendenciákat. Amikor a Fidesz úgy érezte, hogy kicsit veszélyben van, gondoltunk itt például a közmédia elleni tüntetésekre a rabszolgatörvény idején, akkor is, hát hetekig gyakorlatilag Kunhalmi Ágnesnek az ajtónak rohanását láthattuk. A televízióba, rádióba hallhattunk erről rengeteg összefoglalót. És az történik, hogy gyakorlatilag mindig, amikor a Fidesz kicsit veszélybe érzi magát, akkor előránt egy ilyen részletet. Ott is volt szerintem a Strasbourg-i vita kapcsán egy ilyen részlet, amikor Magyar Péter odament Orbán Viktorhoz és kezet fogott vele. Az nem volt egy jó kép Orbán Viktor számára. A Fidesz számára se volt egy jó kép, mert ellentétes, hát nem az, hogy egyenrangúak voltak, hanem Orbán Viktor volt az alacsonyabb rangú, ugye egy ilyen vizuális szempontból Orbán Viktor ült, Magyar Péter pedig kihúzva egyenes
berékkal
lekezelt gyakorlatilag Orbán Viktorral. Ezt a képet szerette volna szerintem a fideszes propagandagépezet valahogy elmismásolni és eltüntetni a nyilvánosságból. Ezért találták meg ezt a péniszigazítást, ami tényleg egy ilyen óriási mélyrepülésnek egy ilyen újabb mélypontja, amit itt a nyilvánosságban való vagy közbeszéd állapotáról, nyilvánosságban megjelenő témákról is általában, hogy hogyan beszélünk egyébként embertársainkról, vagy politikusokról. Egy politikus is ember, és neki is vannak, nem tudom, van nemi szerve, meg van keze, meg feje. Az, hogy erről miért kell külön megemlékezni, az egy jó kérdés. Egyelőre szerintem nem találta meg a Fidesz azt az ellenszert, hogy mivel lehet Magyar Pétert hosszú távon lejáratni, legalább 18 napig tartó hosszú időszakra vonatkoztatva lejáratni, milyen jelzőket lehet rágatni, és mi az a kép, amit föl lehet róla építeni. Eddig a próbálkozások azok szerintem ejtettek sebet Magyar Péterem, de inkább ilyen pszichológiai hadviselésben. Tehát, hogy amikor azért az embernek a családtagját, amikor az embernek a volt barátnőjét, amikor az embernek a legközelebbi kollégáit veszik elő, akkor nyilván az az embert megérinti. Ez az eset most nem ilyen volt természetesen, de azért kopni fog Magyar Péter szerintem ebben, és ezek a kopások azért hozzá fognak járulni, hogy lehet, hogy Magyar Péter is egyszer-egyszer fog hibázni. Azért erre lehet számítani szerintem. Mindenki hibázik. Orbán Viktor is hibázott az elmúlt időszakban többször is. Például amikor összekeverte a dátumokat, és kicsit ilyen Joe Biden-esen nyilatkozott a Néprajzi Múzeum kiállításának a megnyitóján. De ugyanakkor a Fidesz részéről szerintem egy narratíva építés zajlik. Az a narratíva építés zajlik, hogy van egyébként Magyar Péter, aki Brüsszelből jött, brüsszeliek akarnak kormányra tenni. Szerintem ezt az elmúlt egy hétben itt a Manfred Weber nyilatkozatai és a bizottsági elnök asszonynak a nyilatkozatai alapján már azért elkezdték megépíteni ezt az üzenetet. Aki egyébként nem egy jó ember, aki egyébként a családjával, barátaival, mindenkivel erőszakosan viselkedik, agresszív. Egy olyan ember, aki lehet, hogy hát ilyen báránybőrbe bújt farkas tulajdonképpen. És hiszem erre az üzenetre lesz tér meg idő is a Fidesz számára, hogy ezt építse. A kérdés nyilván az, hogy ez hosszú távon le tud-e peregni Magyar Péterrel, vagy lesz fogása legalább a Fideszes szavazók körében, mert a következő célcsoport az ellenzéki szavazók mellett nyilván már némi Fideszes szavazónak a megszólítása is Magyar Péter részéről, és hogyha őket Magyar Péter el tudja venni, akkor a Fidesz el fogja veszíteni a választást, ha nem, akkor meg nem fogja elveszíteni a Orbán Viktor a hatalmat. Úgyhogy szerintem igazából az a nagy kérdés, hogy a Fidesz számára mi lesz az a csoda fegyver, vagy mi lesz az a nagy Magyar Péteri hiba, amiből ők tudnak építkezni. A Tisza és a Magyar Péter szerintem egyelőre jól jött ki ezekből a helyzetekből, nem mondom, hogy jövő héten is jól fog kijönni, tehát azért ez egy nagyon veszélyes játék. De ugyanakkor saját maga részéről szerintem október 23-ra, pont holnap után azért az egy komoly próbatétel lesz, vajon most sikerül egy kicsit, ha nem is azt mondom, hogy sok százezer embert megmozgatni, de egy értelmezhető mennyiségű tömeget megmozgatni, szemben Orbán Viktor hát valamennyire megválogatott és néhány ezer fős közönségével, azért a tömegjelenlét az szerintem sokat fog számítani, illetve az, hogy azért lehet hallani híreket arról, hogy Magyar Péter október 23-át követően ő el fog indulni egy olyan országjárásra, aminek a keretében ő ki fogja választani a 106 egyéni országgyűlési képviselő jelöltjét a Tiszának. Hogyha, ez nem tudom, ezt ő egyedül fogja csinálni, vagy a csapata fogja csinálni, vagy a menedzsment fogja csinálni, de ez biztos, hogy megint egy olyan új típusú politikai cselekvés lesz a részéről, ami egyszer már bejött. Mi emlékezzünk vissza, a kampány alatt kifejezetten azokat a kisvárosias településeket látogatta meg, néhány ezer vagy néhány tízezer fős városokat, ahol a Tisza óriási eredményeket tudott elérni, ahol a régi ellenzéki pártok soha nem tudtak jó eredményt elérni 2010 óta, és a Fidesztől tudott gyakorlatilag nagyon sok embert átszívni, vagy elszívni, úgyhogy szerintem most erre számíthatunk a Tiszától. Nagy durranások talán most még nem lesznek, de még talán van egy kis idejük is.
Jó, tehát akkor a politikai cselekvés meg fog történni, mert egyébként, amit eddig láttunk, az inkább tüntetések, demonstrációk, mondjuk a közszolgálati televízió előtt. De hát ilyen volt már, és ugye amit sokan várnak tőle, az a pártépítés. Pártépítés, meg hát ennek ez, hogy mondjam, csak az egyszemélyes show is előbb-utóbb föl kell, hogy számolódjon, persze mindig ő neki kell a középpontban maradnia. Nem tudom. Minden esetre a Fidesz egy érdekes dologgal kísérletezett a volt barátnő ügyében, mert itt nem a fideszeseket vagy a bizonytalanokat szólították meg, hanem a híveket, Magyar Péter híveit, hogy vigyázz ember, nem ő a te választottad, rossz helyre nyúltál. Na most, hogy egy volt barátnő eladja magát a politikának, ez valószínűleg nagyobb súllyel esett alatba, mint az, hogy mit mondott. Egyébként semmi különöset nem mondott. Egyszer valamikor az utcán ordítozott vele a Magyar Péter, na most ez nem egy akkora történet, amit sokáig lehet ragozni. Tehát nincs igazából áruja azon túl, hogy van viszont egy célközönsége, akit ő kiszemelt magának, vagy pontosabban a megbízói, és ez pedig a Tisza tagsága, vagy a Tisza szavazói. Csak hát mondom, ilyen árulást az emberek a hétköznapi életben nem szoktak megbocsátani. Tehát ez megint egy mellényúlás, ugye?
Igen, én is ezt gondolom, hogy hát a hölgyről tényleg nem ilyen személyes szinten megbántva, de hát ez a árba bocsátott a saját magát, és ez a lehető legrosszabb jelző szerintem, ami...
Meg a barátját.
Meg a barátját is, igen. Azt az embert, akiről azt mondta, hogy ő szereti őt. Ez a hétköznapi életben egy nagy komoly árulás, ez a politikai szintéren egy rosszul felépíthető történet, mert nem volt egy olyan nem tudom, bizonyítéka, vagy egy olyan erős mondása, hogy nem tudom, bacsánat, hogy Magyar Péter megverte volna őt, mert annak lett volna egy hírértéke értelemszerűen, de ezeknek a mondásoknak egyszerűen nem volt. Ő saját magát kínálta, mint termék a Rogán Média számára, és erre nyilván talált fogadókészséget is a másik oldalon. Ebből összesen szerintem csak annyi jött ki, hogy azért tegyük hozzá, hogy lehetett volna kicsit nagyobb durranás ennek, ugye pont aznap történt meg ez a Fugel Levelinnel készült interjú, mint amikor Orbán Balázs azt mondta, hogy mi magyarok 56 tapasztalat előkben nem védekeztünk volna. Orbán Balázs elvitte a sót, tehát hogy a napirendet azt nem tudta átvenni a Fidesz ezzel a történettel, sem napirend uralását azt Orbán Balázs és az Orbán Balázs mondatainak a magyarázása vitte el, de mellette azért nyilván szerintem van gondolat mögötte, csak a gondolat egyelőre az, hogy próbálkozik a Fidesz, próbálkozik a Rogán csapat azzal, hogy minden, ami a kezük ügyébe akad, azzal lőjenek egyet, támadjanak, mert hát, ha valami egyszer nem fog lepattani, hát, ha egyszer valami meg fog ragadni, és akkor ebből az egész történetből pedig majd egy szép narratívát tudnak kerekíteni a diákhiteles korrupciós ügyéből, a strasburgi vagy brüsszeli kalandjaiból, hogy őt oda küldték, és egyébként a magánéletét az hogyan éli meg. Nyilván ezek szerintem külön-külön is, hogy egy normális országban ezekről lehetne értelmesen is beszélni, hogy most egy állami cégnek a vezetője az akkor milyen szerződéseket írt alá, vagy miket nem, csak hát ugye az a helyzet, hogy a Fidesz nevezte ki, azért nevezte ki Magyar Pétert erre a pozícióra, mert egy miniszternek volt a férje. Ezt jól tudjuk, ezt Kocsis Máté maga mondta el, tehát hogy ezzel igazából nem tudunk nagyon mit kezdeni, és akkor az megint azon, hogy igen, csak hogy a Fidesz rendszeréről kellene lerántani a saját lepjüket, hogy egyébként miért nem indult meg a vizsgálat időben, miért nevezték ki erre a pozícióra, hogyan lehetett egyébként, hogy átmegy minden szűrőn egyébként maga a szereplő is, mármint a vezető is, és maga a döntés, a szereplőnek a döntései is, és miért csak akkor kezdenek ezzel foglalkozni, amikor ellenzéki politikus lesz abból a szereplőből, tehát ugye teljes hát ilyen normativitás és vagy normalitást vesztő helyzet alakult ki, amikor egyszerűen nyilván mindent a politikai szempontok írnak felül. Csak mondom, egyelőre nem működik, és szerintem ez a nehézség a Fidesznek, hogy most már évvégén szerintem lesznek olyan közönkutatások, ahol a Tisza az magasabbra lesz mérve, mint a Fidesz. Ha akár hiszünk neki, akár nem, de a kormánypárti mérésekből is azért annyit már ki lehetett olvasni, amik nyilvánosságra kerültek, hogy a Tisza erősödött, a Fidesz pedig stagnált.
Segítette a Tisza erősödését azt, amit egyébként gyengeségének említenek, de lehet, hogy az ereje, hogy még mindig nem lehet tudni, hogy pontosan milyen. Úgy értem ideológiailag, vagy úgy értem politikai irányait tekintve. Mint ahogy éppen a mai műsorban beszélgettünk arról, hogy azt sem lehet tudni, hogy a szavazóinak, a tagságának az összetétele az milyen, mert nagyon, nagyon vegyes. Nagyon sok baloldali van ott. És nyilván ezek a baloldaliak tudják, hogy ő jobboldali, csak azt mondják, hogy nem érdekel, vagy azt mondják, hogy amit Teng Xiaoping mondott, tök mindegy, milyen színű a macska, fogja meg az egeret, ugye, valamilyen lehet a dolog hátterében. Szóval, hogy kell-e, hogy előálljon azzal, hogy mit akarok, Európával, Magyarországgal, a nyugdíjakkal, stb. Egymillió téma van.
Szerintem Magyar Péter abból a szempontból bizonyosan jól kitalálta ezt a Tiszát, meg hogy a Tisza mit mond magáról, hogy ők kicsodák vagy micsodák, hogy egyszer építkezik szerintem egy ilyen fideszes tudásbázisból és egy ellenzéki tudásbázisból. A kettőnek a tapasztalatait ötvözi. Mire gondolok? A fideszes tudásbázis azért az valahogy úgy néz ki, hogy azért persze az emlékezett politikai, nagyon komoly ideológiai kérdéseket eltekintve, ez egy nem hogy jobboldali, ez egy szélsőségesen jobboldali, radikális jobboldali nézeteket valló kormányzat, vagy kormánypártok, de azért van egy csomó olyan intézkedés, amiben azért hát inkább mondjuk egy baloldali gazdaságpolitikát visznek, államosítás történik egy nagyon sok helyen.
Üveggyöngyöknek az ő szórása, igen.
Így van, tehát hogy nyilván azért kedveznek olyan társadalmi csoport, kellene kedvezni olyan társadalmi csoportoknak is, akik fogékonyabbak mondjuk az államosítás gondolatára, vagy arra, hogy az államtól várják a megoldást, nem pedig a piactól. Szóval szerintem van egy ilyen típusú része a Fidesz részéről, és van egy olyan típusú tudás az ellenzéki választókról, hogy az ellenzéki választóknak egyszerűen nagyon-nagyon kis százaléka maradt olyan, és szerintem ezeket talán meg is tudjuk számolni, mármint az EP választás eredménye alapján meg is tudjuk számolni, hogy hányan vannak az országban, akiknek van egy viszonylag erős pártkötődése, egy viszonylag erős és olyan típusú identitása, hogy én egy politikai párthoz, vagy egy politikai vezetőhöz kötődöm. Beszéltünk két héttel ezelőtt, hogy vannak, akik Gyurcsány Ferencben látják, és Gyurcsány Ferenc igazában látják, de tulajdonképpen a magyar politikának a központi elemét, az elmúlt 20 évben nekik ez volt egy nagyon fontos gondolat, de nagyon-nagyon kevesen vannak. Az ellenzéki választók, azokat úgy írhatjuk le, hogy egy korlátozottan racionális választóról van szó. Miért racionális? Azért, mert ők bárkire képesek lennének leszavazni, de azért korlátozott, mert bárkire képesek lennének leszavazni, akiben hisznek annyira, hogy leválthatja Orbán Viktort. Ha belegondolunk, hogy az ellenzéki előválasztáson 2021-ben a Gyurcsány Ferenc utálata, vagy a DK-tól való félelem vezette arra az emberek többségét, akik szavaztak, hogy Márki-Zay Péterre szavazzanak a miniszterelnök jelölti választáson, vagy előválasztáson, Dobrev Klára ellenében, akkor megláthatjuk, hogy nekik teljesen mindegy, hogy kiül ott, az a lényeg, hogy legyen esély, és egy emberrel legyen esély, vagy egy összefogással legyen esély arra, hogy Orbán Viktor végre megbukjon. Szerintem azért nem beszél a Tisza saját magáról egyelőre, hogy miben hisznek. Nagyon felszínes az a gondolatkör, ami megjelenik. Vegyük vissza a saját hazánkat, a nemzeti jelképeinket, azokat használjuk újra mi. Ne legyen az, hogy kisjátítja a kormányoldal, amik egyébként szerintem releváns gondolatok. Mert a kormányoldal valóban a piros-fehér-zöldet kisjátította saját magának. Valóban egy csomó olyan nemzeti jelképünk van, amit ők egy önhatalmukra akartak használni. De ez emellett nem jelent értéktöbletet, vagy nem jelentkezik olyan ideológiai töblettel, ami alapján azt lehet mondani, hogy akkor ez egy jobboldali liberális vagy baloldali párt. Nyilván valamennyire egy jobboldali liberális pártnak lehet tekinteni, már ebből, hogy az Európai Néppártban ülnek ugye az EP képviselők, ebből tudjuk, hogy inkább egy jobboldali, de azért liberális konzervatív pártról van szó. De ez a szakpolitikai szinten szerintem nem fog megjelenni még nagyon sokáig, és nem is kell, hogy megjelenjen, mert egyszerűen a választópolgároknak nincsen igénye. Tehát, hogy lehet, hogy nekünk, akiket politikát sokat fogyasztunk, van egy olyan igényünk, hogy jó, de mondjál, milyen adórendszert szeretne Magyar Péter, most egy kulcsos vagy több kulcsos adórendszerre jó, mert ez fontos számomra, de sajnos az a helyzet, hogy az ellenzéki választók döntő többsége számára ez egy érdektelen kérdés. Ők Orbán Viktort szeretnék leváltani, és amikor megjelenik egy olyan igény, és egy olyan üvegplafonnal találkozik Magyar Péter, hogy komolyabb szakpolitikai vagy ilyen ideológiai mondás nélkül már nem tud újabb választókat megszólítani, szerintem akkor kell egyedül erről beszélnie, addig ez inkább visz, mint hoz. És egyelőre Magyar Péternek az a cél, hogy minél többet hozzon minden szereplése, megnyilvánulása, az is, amikor nem beszél valamilyen témáról, mert akkor is a többség álláspontján szeretne lenni. A Fidesznek a sikerének az egyik titka az az volt, hogy kérdések jelentős részében többség álláspontot tudott kialakítani. Vagy, hogyha nem alakított ki többség álláspontot, akkor úgy írta le az ellenfelét, hogy az ellenfele van valamilyen kisebbségi állásponton. Migráció kérdése például. Migránsbarát országgal akarná tenni az ellenzék, le akarná bontani a kerítés, stb. Stb. Magyar emberek többsége szeretné, hogy álljon a kerítés, nem szeretné, hogyha a szomszédjába, nem tudom, emberevő migránsok költözzenek, hogy ilyen teljesen blödségeket mondjak, mint ami a kormány oldalon megjelent az elmúlt években.
Mondjuk kismacskákat vagy mindenféle peteket, amiket a Trump mondott, ugye?
Igen, ez is abszolút egy hasonló példa. De azért nagyon sok más kérdésben azért többségi álláspontot képvisel. A magyar emberek többsége nem szeretne háborút. Csak ugye nem az a kérdés a Európában, hogy ki szeretne háborút, hanem az, hogy hogyan oldunk meg egy konfliktust. Orbán Viktor nem mond erről semmit, hogy hogyan oldjuk meg a konfliktust, de azt mondja, hogy én nem kérek háborút. Mi se kérünk háborút, ebbe teljesen igaza van Orbán Viktornak, mi se kérünk háborút, csak ez nem válasz arra a kérdésre, ami egyébként az asztalon van. Így keretezi a kérdéseket a Fidesz, és Magyar Péter is egyelőre még ebbe az iskolába tartozva úgy keretezi a kérdéseket, hogy csomó kérdésről nem beszél, nem rakja ki az asztalra, hogy például adórendszer kérdésében, például nem tudom, fontos társadalmi kérdések esetében ő nem beszél arról, hogy lakatási válság van, hogy egy baloldali témát hozzak be, de nem beszél arról, hogy milyen típusú, nem tudom, energiaátállásra van szükség, vagy támogatja az atomerőmű építést, vagy szeretne szélturbinákat építeni. Tehát rengeteg olyan szakpolitikai kérdés van, amiről egy komolyan vehető pártnak kell majd valamikor beszélnie. Egyelőre szerintem a pártszerű működés az valamennyire látszik, de még egyre kevésbé. És talán ez az egyik nehézsége, hogy egyelőre nem látszik az, hogy a fővárosi frakció vagy az EP képviselők föl tudnánk önálló arcélt mutatni. Valószínűleg nem is feladatuk még, vagy nem is kérte tőlük ezt Magyar Péter, vagy nincs rá igényük. De szerintem legkésőbb akkor, amikor meg lesznek nevezve, és a következő pár hónapban erre azért sor kell keríteni, kik lesznek azok a regionális vezetők, kik lesznek azok az országgyűlés képviselőjelöltök, akik a Tiszát fogják képviselni, és az emberek képviseletére vállalkoznak 2026-ban, akkor már muszáj lesz Magyar Pétertől függetlenül is valakiknek beszélnie. Nyilván szerencsés, hogyha ugyanazt mondják, mint Magyar Péter egy párt esetében, de hát azért valami önálló arcért muszáj lesz már felmutatni. Ez egyelőre várat magára, szerintem nincs ilyen elvárása a választók részéről, hogy idén ezt meg kell tenni. De ezzel választáshoz közeledve egyre sürgetőbb lesz az, hogy Magyar Péteren kívül látszódjon az a csapat, aki képes leváltani ezt a rendszert, mert lehet, hogy Magyar Péternek az az érdeke, hogy Orbán Viktorral legyen pariban, és egy kétszemélyes versenyről szóljon a dolog, de akkor a Fidesz az továbbra is előkaphatja azt a kártyáját, hogy jó, de nekik van egy kormányzati tudásuk, mert van egyébként hány száz vagy hány ezer politikusuk, szakértőjük, stb. Magyar Péter meg egyelőre egyedül van az okos telefonjával, és tud vele szelfiket készíteni, meg szép Facebook posztokat írni, ami nagyon jó, csak az ország vezetéshez valószínűleg kicsit több kell. És szerintem ez egyelőre egy kihívás Magyar Péter számára, hogy ez a kormányzó képessége nem igazán látszik, népszerű, jól csinálja, amit csinál Orbán Viktorhoz való emelését tekintve, de a kormányzó képességükben friss mérést is láttam, ott még azért Orbán Viktorral sokkal többen eliszik, hogy képes vezetni az országot, Magyar Péterre egyelőre még töredéke hiszi el, hogy képes lenne vezetni ezt az országot. Mert az kell csapat is.
Köszönöm szépen, hogy itt volt nálunk. Gáspár Kristóf politológus, a Paradigma Intézet elemzője volt velünk az elmúlt egy órában. Köszönöm szépen még egyszer.
Köszönöm szépen.
A műsorkészítői Balogh Kármen, Csorba László, Zsidai Péter, Selmeci János és Szénási Sándor köszöni a figyelmüket. Minden jót!